Tisztánlátás. Rendkívül jó tulajdonság sokféle szempontból. Én most abból a szempontból szeretném vizsgálni a tisztánlátásnak a kérdését ezen a mai délelőttön, hogy a tisztánlátás a lehetőség arra, hogy elkerüld a rossz döntéseket. Isten tisztánlátást szeretne adni neked és nekem, hogy elkerüljük a rossz döntéseket, és jó döntéseket tudjunk hozni az életünkben. Mert az életünk során folyamatosan döntéshelyzetekbe kényszerülünk. Ki tanít meg minket jól dönteni? Hol tanítják ezt? Hogyan kell jó döntést hozni? Amiről azt tudod mondani mindig és folyamatosan, hogy jó döntéseket tudok hozni. Hogyan működik ez? Honnan tudjuk, miután döntést hoztunk, hogy jó döntést hoztunk-e? Fogós kérdések, igaz? És azt hiszem, hogy sokunkban mozog az a kérdés, hogy hogyan lehetne leegyszerűsíteni a sok-sok döntéshelyzetnek a vívódását. Létezik-e olyan megoldás, eszköz, hozzáállás, amely segít nekünk, hogy redukáljuk a döntéseink számát, hogy leegyszerűsítsük a döntéshelyzeteinknek a vívódását. Hát ezeket a kérdéseket szeretném megválaszolni, körüljárni, és Isten igéje alapján választ adni nektek a mai délelőttön. Három pontban. Isten igenis szeretné, hogy elkerüld a rossz döntéseket, és jó döntéseket tudj hozni. Ehhez pedig tisztánlátásra van szükséged, és Isten azt mondja nekünk ebben a felolvasott igében, és amelyeket majd látni is fogunk a következőkben, azt mondja nekünk, hogy három fix ponthoz kösd hozzá a döntéshelyzeteidet. Három ponthoz igazítsd magadat, mert hogyha ezekben tisztán látsz, akkor nagyobb eséllyel fogsz jó döntéseket hozni, és a jó döntéseidnek a száma egyre gyarapodni fog, az elkerült rossz döntéseknek a száma pedig egyre csökkenni fog. Mi ez a három pont tehát? Isten azt szeretné, hogy tisztán lásd önmagadat először is. Aztán azt szeretné, hogy tisztán lásd az embereket, akik körülvesznek, és végül harmadszor azt szeretné, hogy tisztán lásd a végső célodat. Ezért a mai központi gondolatunk, ami mindenek előtt áll, az így fog hangozni. Ahhoz, hogy jó döntéseket tudj hozni, a menny perspektíváját kell alapértelmezetnek beállítanod a döntéshelyzeteidben. Ahhoz, hogy jó döntéseket tudj hozni, a menny perspektíváját kell beállítanod alapértelmezetnek a döntéshelyzeteidben. Hát ezt a központi igazságot járjuk akkor most körbe. Először is egy képet szeretnék vetíteni nektek. Nézzük ezt a képet. Talán sokatok számára ismerős ez a kép. Hogy lesz egy kép, egy gardrób belsőről készült kép, amiben csupa szürke pólókat és sötét szürke pulóvereket láthatunk, hogyan járja be egy ilyen kép a világhálót, és hogyan lesz egy ilyen egyszerű kép világhírű, és hogyan válik egy ilyen egyszerű kép az új típusú időmenedzsmentnek, az új típusú karrierépítésnek az egyik szimbólumává. Vetítsük ki nagyban is ezt a képet, kérem szépen, hogy jobban láthassuk. Tehát láthattok a képen sötét szürke pulóvereket és szürke pólókat. És talán sokatok számára ismerős ez a kép, ami nem más, mint Mark Zuckerbergnek a belső ruhatára. Amikor Mark, a Facebook vezér, felébred egy-egy reggel, akkor nem sokat teketóriázik azon, hogy mit vegyen fel. És tudjátok, hogy miért nem? Azért, mert eldöntötte, hogy ő annyira sok döntést kell, hogy hozzon egy napja során, hogy azoknak a döntéseknek a számát, amiket le lehet redukálni, azokat ő le is fogja redukálni. Hogyha lehet automatizálni és rutinszerűvé tenni a hétköznapjainak a cselekedeteit, akkor minél kevesebb döntést akar hozni a nem fontos kérdésekben, hogy tudjon az igazán fontos kérdésekben való döntésekre fókuszálni. Hát ezért mondom, hogy a modern marketing, a modern időmenedzsment és a modern karrierépítésnek az egyik szimbólumává vált ez a kép. És még akkor is, hogyha nem úgy gondolkodunk sikerről, karrierről, sokszor időkezelésről, mint Mark Zuckerberg. Abban mindenképpen fontos és szimbolikus számunkra is ez a kép, hogy ahhoz, hogy az igazán fontos döntésekre tudj fókuszálni, ahhoz a nem fontos döntésekben be kell építened magadba egy alapértelmezett verziót. Ahhoz, hogy a fontos, fajsúlyos kérdésekben legyen időd jó döntést hozni, ahhoz a mennyek a perspektíváját kell beállítanod az alapértelmezetnek az életed minden döntés helyzetében, hogy amikor igazán fajsúlyos kérdések jönnek, akkor Isten előtt legyen időd megállni és megbeszélni ezeket a döntéseidet. És hidd el, hogyha követed Istennek a tisztán látáshoz kötődő alapelvét a döntés helyzeteidben és a döntéshozatali kérdéseidben, akkor azt fogod érezni, hogy egyre többször tudsz jó döntést hozni. Mert azok a kérdések, amik egyébként elaprózzák az erődet, mert újra és újra vívódsz, hogy hogyan hozzak jó döntést, abban kialakul egy ilyen gardrób típusú szemlélet nálad, hogy ezen nem kell gondolkodni. Nem kell gondolkodnom azon, hogy ebben és ebben és ebben a kérdésben hogyan döntsek. Mert teljesen természetes, hogy a menny perspektívája szerint döntök. Igen, ebben a kérdésben is mehetünk tovább. Ez a kérdés engem már nem is izgat, mert úgy döntök, ahogyan az Isten mondja minden kérdésben. Izrael fiai Malakiás próféta idejére jól szituált helyzetben éltek. Hazatértek a babiloni fogságból, felépítették a templomot, felépítették később Nehémiás vezetésével Jeruzsálem várfalát, és immár védett környezetben az Istenre figyelésnek az alapjait letéve elkezdtek gyarapodni. Csak sajnos elérte őket az a veszély, ami újra és újra fenyegeti Isten népét minden korban, hogy ahogyan elkezdtek gyarapodni az anyagiak tekintetében, a hitbeli fejlődésük ezzel szemben sajnos lemaradt. És az Istennel való kapcsolatuk egy idő után kiüresedett. És ott álltak, hogy jobb a helyzetünk, mint évtizedekkel korábban. Jobb a helyzetünk, mint akkor, amikor hazatértünk Babilonból. Úgy tűnik, hogy mindenünk megvan. És Istennek mégis nagyon súlyosan el kell gondolkoztatnia őket, hogy barátaim, hogyan is hozzátok a döntéseiteket. Malakiás könyvében Isten 7 vitára hívja meg a népét. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, mint amikor üzleti partnerek, vagy családtagok, vagy férj és feleség eljutnak egy olyan pontra, amikor azt mondják, hogy figyeljetek, most üljünk le. Még most éppen azelőtt a pont előtt vagyunk, ahol összeomlana minden, amit felépítettünk, ezt most meg kell beszélnünk. Van remény a további együttműködésre. Van remény arra, hogy tovább folytassuk a házasságunkat, de most beszélnünk kell. 7 ilyen vitára hívja meg Isten a népét, amiből néhányat most mi is szemügyre fogunk venni. Izrael fiai hozzáállása abban tükröződött a leginkább, amit talán úgy tudnék összefoglalni, hogy az Isten követése nem hozta meg a várt eredményt a számunkra. Izrael fiai valahogy így értékelték az Istennel való kapcsolatukat, az Istennek való szolgálatukat, úgy értékelték, hogy valamit, minthogyha Isten nem prezentálna abból, amit megígért. Hogy várnánk az Istennel való kapcsolatunknak a gyümölcseit és eredményeit, de hát Isten nem hozza meg a kívánt eredményt, amit tőle várnánk. És ez vezet el bennünket a döntéseknek a kérdéséhez. Amikor az életünkben döntéseket hozunk, azt általában tudatosan vagy tudattalanul 2 faktor, 2 tényező nyomán hozzuk meg. Az egyik faktor az idő. Ez az idő. A másik faktor pedig az eredmény. És mi azt szeretnénk, hogy amikor döntést hozunk, akkor minél rövidebb idő alatt, minél nagyobb eredményt érjünk el. Mi úgy képzeljük el a jó döntést, hogy abban a pillanatban, ahogy meghozzuk, kiemelkedő eredményt érünk el. A valóságban sokszor épp az ellenkezőjét tapasztaljuk, és amikor Isten országáról gondolkodunk, akkor különösen egy rossz pillanatban az lehet az érzésünk és a benyomásunk, hogy tulajdonképpen Isten országa nem hozza meg számunkra a kívánt és várt gyors eredményt, és ezért valahogy olyan érzésünk van, hogy elindulunk innen, és hát majd egyszer csak valamikor meg lesz a kívánt eredmény. Isten ezzel szemben arra hív bennünket, hogy hűségre építsük a döntéseinket. Arra hív Isten, hogy tedd Isten országát, a menny perspektíváját tedd alapértelmezetté az életedben, annak mentén hozd minden döntésedet, és akkor a hűséged nyomán folyamatos építkezés lesz jellemző az életedre. Akkor a döntéseid úgy fognak kinézni, hogy egy kicsit jársz hűségben, és Isten megajándékoz eredménnyel. Aztán megint jársz hűségben, és Isten megint megajándékoz eredménnyel. Aztán még tovább jársz hűségben, és a hűségednek megint eredménye lesz. A hűség alatt azt értem, hogy Isten gondolkodásmódja, törvénye, igéje alapján hozod a döntéseidet. És amikor te kitartasz a menny perspektívája mellett, és Isten iránti hűségben hozod a döntéseidet, annak soha nem marad el az eredménye, és az életedre egy folyamatos építkezés lesz a jellemző. Hűségben, és így szépen bevonulsz majd velünk együtt a mennybe. Ez a kép maradjon itt most mögöttem mementónak, mert folyamatosan, miközben beszélek, erről lesz szó. Szóval, ahhoz, hogy jó döntéseket tudj hozni, a menny perspektíváját kell alapértelmezetnek beállítanod az életed minden döntéshelyzetében. Az első dolog, amire szükséged lesz, az az, hogy tisztán kell látnod önmagadat. Ehhez pedig ismételjük az igét Malakiás 3:14-15-ből. Azt mondtátok, hiába való az Istennek szolgálni, mi haszna, hogy teljesítettük, amit elrendelt, és hogy gyászban jártunk a seregek ura előtt. Inkább a kevélyeket tartjuk boldogoknak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak, kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. Azt hiszem, hogy ebben az igében összegződik az elmúlt 3 hetünknek a mini ige hirdetés sorozata, amelynek a keretében először megnéztük a boldogság kulcsának a kérdését, aztán az időkezelésnek a kérdését a Biblia szerint, és most végül a döntéshelyzeteknek a kérdését. Mert Izrael fiai kiábrándultak Istenből, és neki szegeznek rendkívül komoly és kemény gondolatokat. És azt mondják, hogy Isten, veled nem vagyunk boldogok. Inkább azokat tartjuk boldognak, akik nem követnek téged, mert rájuk nézünk, és boldogabb az életük, mint a miénk. Mert mi gyászban járunk. Hát nyilvánvalóan ez egy költői megfogalmazás, egy képes beszéd, amely arról szól, hogy Izrael fiai úgy érezték magukat, mint hogyha folyamatosan gyászolnának. Hogy az, hogy Istent követik, azt ők úgy élték meg, hogyha, mint hogyha mindig szomorú ábrázattal, mindig feketébe burkolózva, mindig nagy teherrel a vállukon kellene menniük. Az Istennel való kapcsolatuk miatt, abból fakadóan. Teljesen eltorzult tehát az Istenről alkotott képük, és a tisztán látásuk totálisan elhomályosult. Tehát nem érezték magukat boldognak, nem érezték, hogy jól gazdálkodnának az idejükkel, mert mások jobban boldogulnak, és még boldogabbak is, és ezért Istennek figyelmeztetnie kellett őket arra, hogy figyeljetek, barátaim, mivel elhomályosodott a tekintetetek, ezért egyre kevésbé tudtok jó döntéseket hozni, és egyre inkább szaporodnak a rossz döntéseitek. Ezért szeretném, hogyha tisztán kezdenétek látni önmagatokat, hogy milyenek vagytok ti az én szememben. Hát erről szól a következő ige, Malakiás 3:16-ban ezt mondja az Úr. Amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az Urat, az Úr figyelt és meghallotta, és beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékezetül azokat, akik őt félik és megbecsülik a nevét. Amikor a saját népe kemény kritikával illeti az Urat, még azok is, akik félik az ő nevét, de mégis csüggedésükben és az elhomályosodott látásmódjuk miatt rossz döntéseket hoztak, és rosszul ítélték meg az Urat. Mint sokszor te is, meg én is. Egy csüggesztő helyzetben, egy kilátástalannak tűnő helyzetben sokszor méltatlan dolgokat vágunk Isten fejéhez. De Isten hogyan reflektál erre? Hogyan reagál nekik? Nem azt mondja, hogy vesszetek, hogy pusztulás a végetek, mert így velem nem lehet beszélni, hanem azt mondja Isten, hogy figyeltem, és hallottalak titeket. Értem, hogy tőlem elszakadva, ott a bukott földi világban, a nap alatt, ahogy a múlt héten beszéltük, értem, hogy a várakozás csüggesztő. Értem, hogy kivárni, amíg az ígéretek meghozzák a maguk gyümölcsét, és eredményük lesz, értem, hogy sokszor csüggesztő. És éppen ezért Malakiáson keresztül üzen a népének, és azt mondja, hogy figyeljetek, fiúk, hallom, amit mondotok. Tudjátok, mi a válaszom arra, hogy nem érdemes nekem szolgálni, hogy hiába való? Az a válaszom, hogy tudok rólatok, és itt a mennyben számon tartalak benneteket. Megbecsüllek benneteket. Csak tartsatok ki amíg elhozom a tökéletes világot. Isten azokat, akik félik őt, akik szeretik és tisztelik őt, még akkor is nagyra becsüli, amikor időnként válogatott, keménységű szavakat vágunk a fejéhez, csüggedésünkben, kétségbeesésünkben. Még akkor is az az üzenete neked is, és nekem is, hogy ne csüggedj és tarts ki. Jó úton vagy, hogyha hozzám tartozol, ha engem tisztelsz és engem szeretsz, az meg fogja hozni a gyümölcsét. Nem feltétlenül rövid távon, de hosszú távon mindenképpen. Mert itt a mennyben én számon tartalak. És hogyha te szereted az Urat, akkor tudod, hogy ez mindennél többet jelent. Hát ezért mondom azt, hogy első körben Isten arra hív, hogy lásd tisztán önmagadat. Lásd tisztán önmagadat. Amikor döntést kell hozni, akkor ragaszkodj ahhoz, hogy te az Isten gyermeke vagy. Hogy téged a mennyben számon tartanak. Hogy amikor kritikus helyzetbe kerülsz, vagy éppen a bűn csábít és kísért, akkor tudnod kell azt, hogy az Isten gyermeke vagy, és nem dönthetsz bárhogyan, mert a mennyben téged számon tartanak, mert Isten figyel, mert Isten bátorít, és erőt ad a döntéseidhez, és erőt ad ahhoz, hogy jól dönts újra és újra mellette. Amikor úgy érzed, hogy ebben a helyzetben nem fog tudni jól dönteni, vagy, Uram, én ebben a helyzetben igazából nem is akarok úgy dönteni, mint ahogy tudom, hogy te azt jónak látnád. Nem akarok. Akkor gondolj arra, hogy figyel a menny. És szurkolnak neked. És Jézus imádkozik, érted? És azt mondja, hogy én azért imádkozom, hogy el ne gyengülj, hogy tudj kitartani, hogy tudj megint mellettem döntést hozni, hosszú távon, hűségben, mert a hűség mindig meghozza a kívánt eredményt. Csak tarts ki Isten mellett, és lásd tisztán önmagadat, hogy te az Isten gyermeke vagy. Akit a mennyben számon tartanak, a mennyben figyelnek, be van írva a neved. Hogy ez egy olyan ember, aki komolyan vesz engem. És majd mindjárt látni fogjuk a következő pontban, hogy nem mindenki ilyen, és ezért Isten azokat, akik félik és megbecsülik az ő nevét, azokat számon tartja és figyelemmel kíséri. Ezért, amellett, hogy tisztán kell látnod önmagadat mindig, minden döntéshelyzetben, amellett tedd föl azt a kérdést magadnak ezekben a döntés helyzetekben, hogy ahogy most döntök, az megbecsüli az Úr nevét. Két különböző hozzáállást feszít itt egymásnak Isten ebben az egyigében. Izrael fiai azt mondják, hogy azokat tartjuk boldognak, akik kísértik az Urat. Ez az egyik hozzáállás. A másik pedig az, hogy Isten beírja egy könyvbe azoknak a nevét, akik megbecsülik őt. Értitek? Ez a kettő létezik. Vagy kísérted az Urat, mert folyamatosan lázadsz ellene, vagy a döntésed, amit hozol, az látványosan ellentétben áll azzal, ahogyan ő gondolkodik, és ahogyan ő parancsol. A másik pedig azoknak a hozzáállása, akik megbecsülik az ő nevét. Ezért a döntéseidben ezt tedd fel magadnak. Amit most döntik, az döntök, azzal megbecsülöm az Úr nevét. Azt vajon följegyeznék a mennyben? Vajon az angyalok, akik járnak körülöttem és védenek engem, mint Isten gyermekét, mint szuper VIP szemét? Vajon amikor körülöttem állnak és látják, hogy így döntök, akkor azt mondják, hogy ez az, ez az! Már megint egy ember, aki megbecsüli a mi Istenünk nevét, halleluja, és ez be fogja őt vinni a mennybe. Vagy pedig az angyalok állnak melletted, és azt mondják, hogy ezt most nagyon nem így kellett volna, Tomi. És ezt te is tudod. Hogy ezzel most nem megbecsülést hoztál az Úr nevére, hanem szégyent. Tisztán kell tehát látnod önmagadat. Másodszorban tisztán kell látnod az embereket. Tisztán kell látnod az embereket. Ez pedig egy kardinális, kritikus kérdés. Központi jelentőségű kérdés. Most néhány igét fogok gyors egymás utánban olvasni arról, hogy Izrael fiainak hogyan homályosodott el a látása, hogyan látták egyre kevésbé tisztán önmagukat, és hogyan látták egyre kevésbé tisztán ennek nyomán az embereket. Mert hogyha tisztán látod azt, hogy milyenek az emberek, és Isten szemszögéből nézed, ez az, amit úgy neveztem az elején, hogy a menny perspektívája, hogyha a menny perspektívájából szemléled az embereket, akkor látni fogod, hogy Isten szemében csak két típusú ember létezik. És Izrael fiai elveszítették a fókuszt, elhomályosodott a tekintetük, és ezért nem látták tisztán sem önmagukat, sem az embereket, és ezért elkezdtek olyanokká válni, mint azok az emberek, akik nem tisztelik az Urat, akik kísértik őt, akik szembe mennek az ő akaratával, és ezek az emberek elkezdtek egyre nagyobbá válni a szemükben. Ez nem egy bibliai kérdés ám, ez a hétköznapjaidnak a kérdése. Kit tekintesz viszonyítási pontnak az életedben? Hogyan tekintesz arra a helyzetre, amikor a rokonaid, a kollégáid, a sporttársaid, bárki, aki körülvesz, a szomszédaid látványos sikereket érnek el, de te tudod, hogy úgy érik el azokat a sikereket, hogy azzal Isten nem értene egyet. Ilyenkor te hogy érzed magadat? Vonzódik a szíved, és azt mondanád, hogy ezt nekem is meg kellene próbálni. Igen, igen, tudom, hogy Isten nem feltétlenül értene ezzel egyet, eddig úgy tűnik nekem, de azért csak megpróbálom ezt is. Tudnod kell, hogyha Isten gyermekeként nem Isten gondolkodásmódja és törvényei szerint hozol döntéseket, az nem fog gyümölcsöt teremni az életedben úgy, ahogyan azt Isten szeretné. Nem fog. Mert lehet, hogy rövid távon gyors és kiemelkedő eredményeket lehet elérni. Isten nélkül is. De hosszú távon, a végső célodat figyelembe véve, az Isten nélkül, sőt az Isten ellenére meghozott döntések nem fognak eredményt hozni az életedben. És ezt ennyire kategórikusan szögezd le az életedbe. Azt mondja Isten, hogy vissza kell irányítanom az én népem figyelmét arra az igazságra, hogy két típusú ember létezik. Malakiás 3.18-ban ezt mondja az Úr. Akkor ismét látni fogjátok azon a napon, amelyet majd elhozok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Isten tisztelői és az őt nem tisztelők között. Tehát Izrael fiai, és sokszor mi is, mint az ő örököseik, Isten népe, túlságosan nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy a környezetünkben hogyan működnek az emberek. Túlságosan nagy jelentőséget. És amikor Istennel szemben tulajdonítunk nagy jelentőséget annak, hogy az emberek hogyan gyarapodnak, akkor elveszítjük a tisztán látás képességét. Akkor elveszítjük a jó és rossz megkülönböztetésének a kérdését, a jó és rossz megkülönböztetésének a képességét. Ez ismerős valahonnan, nem? Ez a jó és rossz megkülönböztetésének képessége. Hát azért ismerős, mert emberként az Édentől kezdve ezzel viaskodunk, hogy arra hallgatunk-e, amit Isten mond, vagy arra hallgatunk-e, amit a környezetünk mond. Ez egy évezredes probléma az emberiség tekintetében. Az emberiség életében ebben a problémában vergődünk itt több ezer éve. Hogy arra figyelünk-e, amit Isten mond, és úgy hozunk döntést, vagy arra figyelünk-e, amit a környezetünk mond, és úgy hozunk döntést. Ádám és Éva egyszer úgy döntöttek, hogy most nem Istenre figyelünk. Most nem úgy hozunk döntést, mint ahogy azt Isten mondta. Megmondta előre Isten, hogy mi lesz a hosszú távú következménye? Bizonyám, hogy megmondta. Hogy döntött Ádám és Éva? Istennel szemben. Isten pedig azt mondta, hogy én megmondtam, mi lesz a döntésetek következménye. Hát ezért ücsörgünk itt, ezen a bukott földön. Ezért üldögélünk itt, szembenézve a halállal, átélve a fájdalmakat és a félelmeket. Mert ezt nem bírjuk fölfogni, hogy úgy kell döntést hoznunk, ahogyan azt Isten jónak látja. Lehet próbálkozni, de hosszú távon nem lesz kifizetődő. Hát pont az édenkerti eseményekből látjuk, hogy egy döntésnek milyen tragikus és hosszú távú következményei lehetnek. A döntés kérdése az nem gyerekjáték. És Isten szeretne megtanítani bennünket arra, hogy jó döntéseket hozzunk. Tehát kétféle ember létezik ezen a világon, az édenkerttől kezdve, akik tisztelik őt, és akik nem tisztelik őt. Ennyire egyszerű, ilyen világos. Aki tiszteli őt, annak van lehetősége különbséget tenni jó és rossz között. Aki nem tiszteli őt, nincs meg ez a képessége. Lehet, hogy nagyon keményen hangzik, de barátaim, az Isten szent lelke nélkül, a mennynek a perspektívája nélkül az ember be van zárva az életének a maximum 80 évébe. Vagy 100, annál nem sokan élnek többet. Be vagyunk zárva ebbe a 80 évbe. Most képzeld el, a 80 évből leélsz úgy 13-at, 15-öt, hogy gyermeki az elméd, és nem hozol önállóan döntéseket. Aztán a végén, minél inkább közeledünk a végéhez, egyre inkább arra szorulunk, hogy rólunk is gondoskodjanak, és már nem hozunk önálló döntéseket. Mennyi van a kettő között? Nagyon kevés. Néhány tíz éved van arra, hogy önállóan döntéseket hoz, és Isten arra hív, hogy hoz jó döntéseket, de ehhez tisztában kell lenned jó és rossz különbségével. Márpedig aki be van szorítva ebbe a 80 évbe, az ebben a néhány tíz évben, mondjunk 50-et, ebben az 50 évben akar mindent megvalósítani. És ezért lesznek az emberek frusztráltak, ezért lesznek agresszívek, ezért lesznek törtetőek, ezért lesznek olyanok, akik másokon átgázolnak, mert fogy az idejük. De te nem ilyen vagy. Te tudod, hogy az élet több, mint a 80 év. Te tudod, hogy az élet az valójában akkor kezdődik, a 80 év után, a tökéletes világban, a mennyben. Nem kell mindent itt megvalósítanod. Nem kell törtetned, nem kell csüggedned, nem kell kétségbe esned, ha valami nem megy itt. De ehhez tisztán kell látnod az embereket. Na nézzük akkor, hogy milyen kérdésekben homályosodott el Izrael fiainak a látása. Három nagy területen teljesen eltorzult a gondolkodásmódjuk. Az Istennel való kapcsolat, az emberekkel való kapcsolat, különösen is a házasságnak a kérdése, és a pénzkezelésnek a kérdése. Erről a háromról olvasok igéket. Malakiás 1, 6-tól 8-ig. Ti ezt kérdezitek, mivel vetettük meg nevedet? Azzal, hogy oltáromra tisztátalan kenyeret hoztok. Mivel tettük tisztátalanná, kérdezitek? Azzal, hogy az Úr asztalát semmibe veszitek. Mert vak állatot hoztok áldozatul, és nem tartjátok rossznak. Sántát vagy bénát hoztok, és nem tartjátok rossznak. Az Istennel való kapcsolat kérdése tehát az első. Nézzük tovább. Az emberi kapcsolatok kérdése. Különösen a házasságé. Malakiás 2.13-14. Továbbá ezt teszitek. Könnyel öntözitek az Úr oltárát, sírtok és sóhajtoztok, mert nem tekint már az áldozatra, és nem fogadja kegyelmesen tőletek. Ezt kérdezitek, miért nem? Azért, mert az Úr a tanúja annak, hogy hűtlen lettél ahhoz, akit ifjú korodban feleségül vettél, pedig ő a társad, a feleséged, akivel szövetség köt össze. Istennel való kapcsolat, emberekkel való kapcsolat, különösen is a házasság. A harmadik kérdéskör pedig, amiben a környezetükre figyeltek, és nem az Úrra, ez a pénzkezelés. Malakiás 3.8-10. Becsaphatja-e Isten az embert? Ti mégis be akartok csapni engem. Ezt kérdezitek. Mivel akarunk becsapni? A tizeddel és a felajánlásokkal. Átok sújt benneteket, az egész népet, mert be akartok csapni engem. Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Istennel való kapcsolat, emberekkel való kapcsolat, házasság és a pénzkezelés. Te minek mentén hozod a döntéseidet ezekben a kérdésekben? Amikor az Istennel való kapcsolatodról van szó, mit tekintesz fix pontnak? Istent magát, hogy szeretheted őt még jobban, vagy a környezetedet? Mit szánsz oda Istennek? Tudjátok, Isten népét akkor is elérte, meg most is elérte az, hogy töredék időt, vagy töredékes áldozatot adunk Istennek. Egy napodból mennyi idő jut Istenre? Mennyi az övé? Mennyire keresed őt? Mennyire szereted őt? Tudjátok, Isten azt is mondja ebben a három vita helyzetben, hogy az, hogy hogyan szerettek engem, az, hogy hogyan szeretitek a férjeteket és a feleségeteket, és hogy mihez kezdtek a pénzetekkel, ez, barátaim, bemutatja, hogy mennyire vesztek engem komolyan. Még egyszer. Az, hogy mennyi időt szánsz az Istennel való kapcsolatodra, az, hogy hogyan szereted a férjedet vagy feleségedet, és hogy hogyan kezeled a pénzedet, ez tükrözi azt, hogy kicsoda neked Isten, és mennyire szereted őt. Akkor is, hogyha most ezt nehéz hallani, akkor is, hogyha azt mondod, hogy jó Tamás, ezt hagyjuk, ezt ne csináld, ezt mondja az Isten igéje. Ezek a kérdések bemutatják a hitedet. Ha mindig csak töredék időt adsz Istennek, töredék szeretetet, úgy, mint a vak állat, a sánta állat, a béna annak idején, akkor ez tükrözi, hogy mennyire szereted Istent. Hogyha a férjeddel vagy a feleségeddel nem tudtok békességben együtt élni, ez tükrözi az Istennel való kapcsolatodat. Miért? Azért, mert Isten azt mondja, hogy bocsássatok meg egymásnak. Mert Isten azt mondja, hogy szeressétek a feleségeteket, hogy tiszteljétek a férjeteket, hogy ne menjen le a nap a ti haragotokkal. Amikor tehát döntést kell hozni, akkor te hogy hozod ezt a döntést? Lehet, hogy fájdalmas, lehet, hogy nehéz, lehet, hogy úgy érzed, hogy beleszakadsz, de te elhatároztad, hogy minden döntésedet a menny perspektívájából hozod meg, igaz? Akkor ragaszkodj ehhez. Amikor az Istennel való kapcsolatodról van szó, vagy amikor a házassági kapcsolatodról van szó, ragaszkodj Isten gondolkodásmódjához, akkor is, hogyha nehéz. És hidd el, energiáid fognak felszabadulni. Újabb erőforrást nyersz. Mert nem azzal megy majd el az időt, hogy nem hiszem el, már megint vitatkozunk, már megint nem érti meg, amit mondani akarok. Már megint úgy tűnik, hogy neki van igaza, pedig nekem. És akkor ebben a kérdésben nem kell sokat vívódnod, hogy megbocsáss, vagy ne bocsáss, hogy meddig tarts haragot, vagy meddig ne tarts haragot. Pontosan tudod, meg kell bocsátanod, igen. Meddig tarthat a haragod? Maximum addig, amíg lemegy a nap. Maximum. Nem kell kihúzni, de maximum. Döntések, amikben, hogyha a menny perspektíváját teszed a magadévá, beállsz a gardróbod elé, és azt mondod, hogy ó, most is a szürke pulcsi, most is a szürke póló. Nem nehéz, nem bonyolult. És végül a pénzkezelés. Tudom, hogy kritikus, de pont azért kritikus, mert tükrözi az Istennel való kapcsolatodat. A pénzed az úré. Nem egy része. A pénzed. A pénzed az úré. És azt mondja a törvényben, azt parancsolja, hogy a pénzed, a fizetésednek a 10%-a legyen újra az övé. Ez az, amit tizednek nevezünk. A 10%-át add vissza neki. Nem nehéz, nem bonyolult, hogy hogy kell döntened ebben a kérdésben. Add oda neki. És ő pedig arra fogja fordítani a gyülekezeten keresztül, hogy még több ember megismerje őt. Hozd döntést abban, hogy ebben a kérdésben is maximálisan ragaszkodni akarsz ahhoz, amit Isten mond. Mert egyébként Isten nem árul zsákba macskát, és elmondja, hogy ha nem így teszel, akkor azzal elfordulsz tőle. Ezt jelenti átok alatt lenni. Nem benne lenni Isten áldásának a védelme alatt. És hogyha nem veszed őt komolyan, és nem úgy hozod a döntéseidet, akkor nem tud garanciát vállalni azért, hogy a vállalkozásod jól működjön és eredményes legyen. Mert hogyha te nem az ő gondolkodás módja szerint hozol döntést, akkor miért várod azt, hogy ő megáldja azt, amit nélküle akarsz tenni? Egyszerű, nem bonyolult. És végül nézzük utoljára. Tisztán kell látnod a végső célodat. Minden itt fordul meg. Tisztán kell látnod a végső célodat. Hát ezért rajzoltam így, hogy az időfaktort mindenképpen komolyan kell venned. Az időfaktor fontos, de te hosszú távon építkezel. A te életed nem ér véget a 80 évnek a végén. Te messzebbre nézel, és ezért a céljaid is szükségszerűen messzebb mutatnak. A döntéseidet ehhez a messzi, hosszú távú végső célhoz kell beállítanod. Ezt mondja az Úr Malakiás 3.18.20-ban. Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence. Olyan lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pejva, és elégeti őket az az eljövendő nap. De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek. Látjátok, ugyanaz a gondolatkör ismétlődik. Két típusú ember van, az Isten tisztelő és az Isten nem tisztelő. Más fogalmakkal különbség van az igaz és a bűnös között. És a döntéseiknek a hosszú távú következménye mire mutat? Hogy azon a napon, amikor Isten bezárja ennek a világnak a kapuit, és kinyitja a menny kapuit, na azon a napon a bűnösök, vagyis az Istent nem tisztelők olyanok lesznek, mint amikor a pejvát, a búza szemnek ezt a kis semmi külső héját bedobják a kemencébe. Mennyi idő alatt ég el a pejva? Ennyi. Egy szemvillanás alatt. Mindaz, amit Isten nélkül építenek az emberek ezen a földön, egy szempillantás alatt lesz semmivé. Hát ezért mondja azt Isten, hogy nem érdemes nélkülem építkezned. Velem viszont hosszú távon jó döntéseket hozva garantáltan gyümölcsöző és eredményes lesz az életed. Miért? Mert azok viszont, akik az Isten tisztelői, az igazak, azokra felragyog az igazság napja. Ha ezen a földön úgy érzed is, hogy igazságtalanság ér, hogy nem úgy gyarapodsz, hogy nem úgy boldogulsz, mint ahogy szeretnél, mert ez a világ igazságtalan. Mert ezen a világon, ahogyan két héttel ezelőtt beszéltük, több a boldogtalanság, mint a boldogság. Ha így is érzed, de Istenben tartasz ki a döntéseid, Isten mellett tartasz ki a döntéseidben, akkor hosszú távon viszont ez igazságot és a vártnál jóval nagyobb eredményeket hoz. Csak az az igazság, barátaim, és legyen ez a zárszó, hogy sokszor nem tudjuk felmérni az eljövendő világnak a nagyszerűségét. És ezért ragad bele a mi gondolkodásunk a környezetünkébe, a minket körülvevő emberekébe. Mert nem vesszük komolyan, mert nem látjuk be az eljövendő királyságnak a gazdagságát. Hadd mondjak nagyon, nagyon praktikus dolgokat. Szeretnél olyan vállalkozó lenni, aki a vállalkozó szellemű emberek között jó eredményeket ér el? Hajrá, de tedd ezt Isten keretei között. Mert ha itt nem is úgy boldogulsz, mint ahogy szeretnél, ott akkora vállalkozást építhetsz Istenben, hogy azt el sem tudod képzelni. Hogyha az ő terveinek és céljainak rendeled alá az életedet. És ezt komolyan mondom, szükség van Isten országában olyan emberekre, akik az ő céljaiért akarnak tenni. És ha te komolyan veszed őt az Istennel való kapcsolatodban, a házasságodban és a pénzkezelésedben, akkor Isten melléd áll. Ellenkező esetben azt mondja, hogy nem tudok közösséget vállalni veled. Szeretnél csodás messzi tájakra utazni, de sajnos nem teheted meg? Hát nem baj! Hát majd megteszed a mennyben! Valóságos ez a számodra? Engem ez elképesztő módon lelkesít. Én arra készülök, barátaim, hogy mikor itt ennek vége, koronavírusostól, meg amikor minden nyomorúságunk elmúlik majd a világ végén, akkor óriásiakat fogunk beszélgetni, óriásiakat fogunk utazgatni, óriásiakat fogunk sportolni, versenyezni, minden, amire most csak vágyunk, de sok minden nem tehetünk meg. Na ez a menny perspektívája. És hogyha ebbe belehelyezkedsz, akkor lesznek olyan kérdések, amelyek nem fontossá válnak. Amelyekről azt érzed majd, hogy ezek igazából nem is fontosak. És lesznek olyanok, amik viszont kiemelkednek. Mert bármennyire is elér mindannyiunkat az, hogy a házasságunkban egyszer csak azt mondjuk, hogy ezt így tovább nem nagyon kívánnám. Vannak, akiknél ezek a pontok nagyon rövidek, vannak, akinél ezek hosszabb időszakok. Van, akinél ez egy gondolatvillanás, és már le is tette. Vannak, akiknél ezek az időszakok borzasztóan hosszúra nyúlnak, és a válás szélére sodorják a házasságot. Vannak, akik azt mondják, hogy már pedig én akkor is olyan eszközökhöz fogok nyúlni a pénzkezelésemben, mint a környezetem. Te tudod. De én azt tudom mondani neked Isten igéje alapján, hogy annak a mennynek az ura, akitől te az áldást reméled, az azt mondja, hogy csak azoknak nyitom meg a menny csatornáit, akik jól gazdálkodnak azzal, amit én rájuk bíztam. Akik komolyan veszik azt, amit én nekik mondtam. Rajtad áll a döntés. De tudod ezeket automatizálni, és kérlek, hogy tedd is meg. Tedd magadévá a menny perspektíváját, és hozz jó döntéseket. Ehhez tisztán kell látnod önmagadat, milyen nagy bencsben vagy Isten szemében, tisztán kell látnod az embereket, csak Isten tisztelő vagy őt nem tisztelő emberek léteznek. Választhatsz, és tisztán kell látnod a végső célodat. Te be akarsz menni a tökéletes világba, igaz? Akkor hozz úgy döntéseket, hogy a te urad azt tudja mondani, hogy ez méltó, ez megbecsüli az én nevemet. Amen.